90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elsőfokú riasztást adott ki a Hungaromet ZRT Borsodabó-Üzemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyére, ahol este gyengébb, jellemzően néhány tized milliméter únos eső, kisebb havazás előfordulhat. Valamelyest enyhül majd az idő, péntektől 0 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemők, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön 9 és 11 óra között a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a gondviselés házában a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt. A kormány úgy döntött, hogy folytatják a szociális tűzifa programot olyan mennyiségben és addig, ameddig csak szükséges, jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook videójában arról beszélt, az időjárási előrejelzések változtak, tartósabbnak bizonyul a hideg idő. Az elhúzódó rendkívüli hideg időjárás miatt országos felhívással fordult a lakossághoz az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy támogatást gyűjtsön a leginkább veszélyeztetett családok és gyermekek megsegítésére. A tartós hideg következtében leggyakrabban meleg téli ruházatra, élelmiszer segélyre és gyógyszerkiváltásra van szükség, de a segélyszervezethez számos egyedi kérés is érkezik, elsősorban gyermekeket nevelő családoktól. A 1353-as adományvonalon 500 forint támogatást jelent egy hívás vagy SMS, nagyobb felajánlásokat a www.segélyszervezet.hu weboldalon lehet tenni, és banki átutalással is nyújthatunk segítséget. Sólyog Tamás köztársasági elnök április 12-ére kitűzte az országgyűlési választás időpontját, közölte a Sándor Palota. Úgy fogalmaztak, a szabad választások a képviseleti demokrácia alappillérét jelentik, az államfő arra bíztat, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel. Április 12-e a lehető legkorábbi időpont, ez már gyakorlatilag hagyomány. Minden korábbinál több, 151 külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem tartózkodnak Magyarországon. A Nemzeti Választási Iroda pedig készen áll a 2026-os országgyűlési választások lebonyolítására, közölt az MVI a honlapján. Várják a jelentkezéseket a helyi választási irodák, bruttó 80 ezer forintot és egy szabad napot kapnak, feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, és ha szükséges, a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is. A CETEF Chassis Modules világpiacvezető német autóipari beszállító vállalat 10 milliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel tovább erősödik a magyar járműipar, tette hozzá Szijjártó Péter, ismertetve, hogy a projektet az állam nagyjából 1 milliárd forinttal támogatta. Decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 1%-kal pedig az előző haviakat. 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kormány tovább harcol az áremelések ellen, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint az ár is csökkentés jelentősen hozzájárul az infláció mérsékléséhez, az árak kordában tartásához. Az ukrán-magyar határszakaszon 2296-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 17 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Grönland inkább Dániához akar tartozni, mint az Egyesült Államokhoz, jelentette ki a grönlandi miniszterelnök a dán kormányfővel közösen tartott koppenhágai sajtótájékoztatóján. A washingtoni Fehérházban egyeztett ma Grönland ügyében a dán, a grönlandi és az amerikai külügyminiszter, a megbeszélésen J.D. Vance amerikai alelnök is részt vesz. Az Egyesült Államok Irán azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat. Donald Trump bejelentette, 25%-os vámot vett ki minden olyan országra, amely Iránnal üzleti kapcsolatot folytat és az Egyesült Államokkal kereskedik. Később az amerikai elnök a Truth Social oldalán azt üzent az iráni tüntetőknek, hogy tartsanak ki, mert érkezik az amerikai segítség. Egy iráni illetéke szerint már mintegy 2000 halottja van a tüntetéseknek. Végül az időjárásról. Borult az ég, párás, helyenként tartósan ködös a levegő zúzmarával, szitálás, ónosszitálás, hószálingózás előfordulhat, este északkeleten kisebb havazás, ónos eső is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt a szél. A csúcsőmérséklet mínusz 3, mínusz 2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kúnya Éva vagyok. A január 6-a, vagyis vízkereszt és hamvozó szerda közé eső időszakot a vígmulatságok, vagyis a farsang időszakának nevezzük, amely a hagyományok szerint az önfelett mulatozás, a dús lakomák időszaka, amikor is elbúcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt. Velencében már István napján, december 26-án, Spanyolországban pedig Sebestyén napkor, január 20-án kezdődik a farsang, míg Rómában csakis a hamvazó szerdát megelőző 11 napot mondják farsangnak, illetve karneválnak. Sok helyen a hamvazó szerdát megelőző héten tartják a tényleges farsangot, amely nálunk húshagyó kedden éri el a befejező tetőpontját. A farsang hazája Olaszország, manapság is az olasz, különösen a velencei farsang vagy karnevál utolsó hete a leghíresebb ünnepek közé tartozik. A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, a bolondozás, a tánc, a bálok jellemzik, azaz az önfelett ünneplés a húsvéti böjt előtt. A farsang időszak legjellegzetesebb édessége és egyben étele a farsangi fánk. Garantáltan még a legnagyobb akaraterővel rendelkezők sem bírják ki, hogy legalább farsangi időszakban ne csábuljanak el egy finom farsangi fán kedvéért. Farsangkor fánkot kell lenni, és illik házilag is készíteni. A jó hír az, hogy a bonyolultnak és kényesnek tartott szalagos fánkon kívül más fánkok is léteznek, érdemes változatosságot vinni a fánk repertoárunkba. A farsangi szokás hagyományokhoz tartozó farsangi fánk ugyan csábítóan finom édesség, mégis elkészítésére általában csak a bátrabbak vállalkoznak. A fánk alapesetben élesztős, édeskelt tészta, amelyet bő olajban kisütünk, és a tökéletes eredmény érdekében baracklekvárral töltünk. Hogy hogyan is készül a farsangi vagy szalagos fánk, és milyen receptet érdemes követnünk, azt Süye Károlyné, Klárika osztja meg hallgatóinkkal.
Ugye tradicionális, hagyományos a szalagos farsangi fánk, egyes vidékeken pampuskának is hívnak, Szuhakálóba is úgy hívtuk, de itt az Alföldön is találkoztam már, akkor valaki, egy farsangi bálunk volt, népművelők bája és a fegyverneki fiú azt mondja, hogy igazgatónő, van-e még abból a pampuskából? És úgy felkaptam a fejem, mondom, jé, hát itt is hívják így a fánkot, hogy pampuska, tehát van a szalagos farsangi fánk, vagy pampuska, aztán sokféle változata van a csöröge fánknak, amit forgácsfánknak is hívunk, sőt, Szuhakálóba ezt herőcének hívtuk, meg hát még biztos tájegységenként változik, de hirtelen ez a három jut így eszembe, ez a három elnevezés, ami tulajdonképpen ugyanazt takarja. Mostanában jó néhány gasztronómiai műsorban is különböző fánkok vannak, hát többek között Borbás Marcsitól hallottam tavaly a virágfánkról, annak az elkészítését, azt is tavaly én elkészítettem, akkor ő mutatta be az aluteljes fánkot, vagy az ő vendége, most erre már nem emlékszem pontosan, ez is az elmúlt évben volt, és most ismétlik a műsorait, most a guruló fánkot mutatta be, ezt még nem készítettem el, de majd valószínű, hogy meg fogom csinálni. Tehát ez visszakereshető, ezeknek a receptje az interneten, ezt nem fogom ismertetni, csak érdekességként elmondtam. Kezdjük azzal, amit én szoktam sütni, a szalagos farsangi fánkot. Először a hozzávalókkal, 60 deka liszt, 4 tojás sárgája, 8 deka kristálycukor, 3 centiliter rum, 3 deka élesztő, 3 deciliter tej, 10 deka vaj, egy mokás kanálsó, 2 vaníliás cukor, tehát 20 g vaníliás cukor, hát és körülbelül egy fél liter olaj kell a sütéséhez. Annál jobb, ha bőolajba sütjük, jobban följön, szallagosabb, ha pedig kevés az olaj, akkor hamarabb megbarnul, és még nem sült át a tészta. Tehát az elkészítése az úgy történik, hogy 1 deci langyos tejben megfuttatjuk az élesztőt. Hát ez a megfuttatjuk az élesztőt, volt nekem egy olyan valaki ismerősöm, aki azt mondja, hogy mondja már, mi az, hogy megfuttatjuk, körbe szaladunk a konyhán, vagy hol futtatjuk meg. Hát én általában, amit kártésztát készítek, én mindig egy kis kovászt készítek először, ami úgy történik, hogy megmelegítem a tejet, langyosra csak, mert ha meleg tejbe tesszük be, akkor nem jön fel az élesztő, ha pedig hideg, akkor úgy szintén ez a gond vele, és én mindig a cukor felét bele szoktam rakni, tehát ha több cukor van benne, a cukor az jobban gerjeszti az élesztő gombáknak a működését, és akkor teszek rá, amikor elkevertem, belemozsoltam az élesztőt a tejbe, elkeverem simára, és teszek hozzá 1-2 kanál lisztet, ezt szintén simára keverem, és akkor télen a radiátor, a nyáron meg ugye nem kell nagyon válogatni a meleg helyek között, akkor pedig melegen teszem, és gyönyörűen följön, ezt egy nagyobb tálba szoktam, vagy nem túl nagyba, de nem a tejmennyiségéhez szabom a tálat, hanem annál nagyobbat, van egy olyan fehér zománcos tálam, abba szoktam, és gyönyörűen följön teljesen a tetejére, akkor átkavarom ezt a kovászt, és megvárom, hogy ismét megkeljen. Mindig, ha ezzel készítem, sokkal könnyebb a tészta, jobban följön a sütésnél. Közben még ez az élesztő dolgozik, addig beleszitáljuk a lisztet egy tálba. Hát ezt már mondtam, azt hiszem máskor is, de megismétlem, hogy érdemes mindig átszitálni a lisztet, mert így levegősebb lesz a tésztánk, mert könnyebb lesz a liszt is, és hát főleg az, hogy nem kerül bele szennyeződés. És még azt szeretném mondani, hogy előző nap a hideg kamrában mindig bevisszük a konyhába, amikor kertésztát készítünk a lisztet, hogy egyforma meleg legyen, mert egy túl hideg liszthez hiába adjuk hozzá a langyosra megkelt élesztőt, akkor hosszabb idő lesz a kelési idő, mint ha egyforma melegen vannak, sőt a tojást is érdemes, tehát a hozzávalókat érdemes előző este a konyhába készíteni, ahol melegebb van, mint a kamrába.
Igen, adjuk nekik időt, hogy szobahőmérsékletűvé váljanak.
Igen, hogy így van, egy éjszaka erre kell. Hát azért van, amikor elfeledkezem róla, vagy nem is gondoltam még előző nap, hogy fogok sütni, akkor persze, hogy akkor veszem ki, de hát azért nem történik tragédia, hogyha akkor visszük, csak célszerűbb előtte. És akkor a maradék tejet is meglangyosítom, amihez hozzáteszem a sót, a többi cukrot, sőt a tojás sárgáját is, ezzel szépen simára keverem, és a reszelt citromhéjat is. Összekavarjuk, a liszthez öntjük, és a már megkelt élesztővel együtt, ezt fakanállal jó hólyagosra kikeverjük, közben hozzáadjuk még a vaníliás cukor egy részét, és a rumot. A rumra pedig azért van szükség az ilyen zsírba sült té vagy olajba sült tésztáknál, hogy nem szívja annyira magába az olajat, és tulajdonképpen a sütés alatt az alkoholnak az alkoholtartalma az elmegy, gyerekek is ehetti. Ez a tészta akkor van jól, hogyha elválik az edény falától, és ekkor adjuk ehhez a tésztához a lehűtött előre, tehát megolvasztott és lehűtött vajat. És ismét jól összedolgozzuk, ezt már nem kell olyan túl sokáig csinálni, ezt is langyos helyen kelesztjük, mindig tegyünk a tára egy tiszta fehér konyharuhát, és én erre szoktam még egy vékonyabb plédet is tenni, hogy jó melegbe legyen a tészta. Majd amikor megkelt, átdolgozzuk. A nyújtótáblát elég alaposan be kell lisztezni, hogy ne ragadjon oda. 2 centi vastagságúra kinyújtjuk, hát ha többet készítünk, akkor 2 cipóba is lehet, hogy ne kelljen az egész tábla szélességébe, hosszába nyújtani ezt, és tehát 2 centisre kinyújtjuk, és körülbelül egy 8 centi átmérőjű pogácsa szaggatóval kiszúrjuk, és lisztezett tálcára rakjuk, még így is keresztjük, ismét letakarjuk, mikor ráraktuk a tálcára a fánkokat, és akkor a leesett darabokat, mert ahogy kiszúrtuk a fánkszaggatóval, vagy a pogácsaszaggatóval a fánkokat, a leesett darabokat mi úgy szoktuk, hogy összegyúrjuk, és rudakat formálunk belőle, és ebből a rudakból ilyen sodratokat készítünk, és a két rúd végét összefogjuk, és úgy sodorjuk meg. Ezt is keresztjük. Az olajat megmelegítjük, de csak közepes forróságúra. Megpróbáljuk, hogy melege már, azt pedig úgy szoktam, hogy egy picit darab tésztát beledobok az olajba, és ha rögtön feljön, akkor már kezdhetjük is a sütést. A sütés előtt, mielőtt betesszük a fánkokat, akkor megfogjuk a két kezünkbe, és a két hüvelykújunkat belenyomjuk középre, egy picit széthúzzuk, és akkor ott lett egy ilyen kicsi üregszerű, nem lyukasztjuk át, lesz egy kis üregszerű, ahova tálaláskor belekerül majd a különböző ízű lekvár, ki miért szeret, vagy dzsem. Édesanyám mindig fedő alatt sütötte ezt a fánkot. Egyszerre ne tegyünk bele túl sokat, az edény nagyságától függ, 4-5 darabnál több ne kerüljön bele, hogy legyen neki helye a terjeszkedésre. Édesanyám rárakta mindig a fedőt, de amikor levesszük a fedőt, arra vigyázunk, hogy a keletkező vízcseppek ne menjenek bele, mert akkor elkezd sercegni az olaj, tehát óvatosan vegyük le róla, és máshol töröljük le ezt a vízcseppet, hogy ne kerüljön rá, amikor újra rátesszük. És akkor ilyenkor szinte a fánk magától meg is fordul, főleg, ha nem túlzottan nagy. Mindkét oldalát megsütjük, és konyhai papírtöllőre kiszedjük, hogy a benne levő olaj azért felszívódjon, mert a nagyon túl olajos fánk az nem annyira élvezhető, nem annyira finom, és amikor már erről a papírtörlő megszívta magát, tálalótára rakjuk, meghintjük vaníliás porcukorral, és amit az előbb említettem, a közepébe tehetünk baracklekvárt, vagy pedig a tányéron tálalunk hozzá még baracklekvárt. Most a lányomék nálunk vannak, és a nászasszonyom küldött fánkot, de még másnap is olyan finom volt, szallagos volt, tehát egyből a szallagosság azt jelenti, hogy ahogy sül a fánk, középen van egy fehér vonal körbe, az adja meg, akkor ez biztos, hogy nagyon finom, és nagyon tényleg még másnap is olyan finom volt az a fánk, hogy mintha aznap sült volna, tehát ez a jó fánk, ami úgy viselkedik. Csörögefánk, amiről már mondtam, csörögefánk, forgásfánk, herőce, akkor ismertetném a Horváth Ilona receptjeit, de ez most tényleg teljesen az ő. Én nekem egy 1979-es kiadású, már tiszta salátává vált könyvem van.
Kissé megbarnult lapokkal.
Megbarnultak a lapok, már újra van köttetve. Tehát a csörögefánknál hozzávalók 35 deka liszt, 5 tojás sárgája, 1 kis kanál cukor, kevés tejföld, csipet só és a sütéshez olaj. A lisztet a tojásságával, a cukorral, a csipet sóval és annyi tejfölrel gyúrjuk össze, hogy leves tészta keménységű legyen, tehát hogy jó kemény legyen. Hát Horváth Ilona úgy írja itt, hogy 22 pici gombócot formázunk belőle, mindegyikből vékony lapot nyújtunk, és a dereje metszővel párhuzamosan bevagdossuk a végeket, és a vágáson keresztül áthúzzuk. És akkor bő forró olajba hirtelen tűznél aranysárgára sütjük, porcukorra meghinte forró baracklekvárral tálaljuk, és még ajánlja, hogy egy kis rumot tehetünk a barack ízbe, mert attól még finomabb lesz. Hát én ezt még nem találkoztam, mert az ő receptje alapján nem csináltam, csak a kelcsőrögét, hogy egyenként kell elnyújtani, de szerintem, ha a nagy gombócot elnyújtjuk és úgy vagdossuk el, mint az egyébként a csörögefánkot, akkor se fog történni nagy hiba. Mert azért egyenként elnyújtani egy picit macerásabb, és az biztos nem is lesz egyforma. És van a kelcsőrögéje, ezt kipróbáltam, és ez is finom másnap, mert másnap vittem a lányomékhoz, és az unokáim nem győzték enni, és nagyon jó volt. Tehát itt 25 deka liszthez kell 4 tojás sárgája, 5 deka vaj, 5 deka cukor, 1 deka élesztő, 1 deci tejföl, 1 kanál rum, ehhez is kell egy csipet só, és hát olaj vagy zsíra sütéshez, és a hintéshez pedig szintén vaníliás cukor, porcukor, és hát ehhez is a barackleg fárdukál. Az élesztőt, ahogy már említettem, a langyos tejbe feloldjuk, ezt nem mondom el, mert ezt ugyanúgy kell csinálni. A többi anyaggal összevegyítjük, jól kidolgozzuk, hogy rétes tészta keménységű legyen, tehát ez puhább lesz, mint a másik tészta, mintha tésztát nyújtanánk, olyan keményre kell. Ez pedig egy kicsit lágyabbra, de azért az én tapasztalatom szerint nem kell annyira lágy legyen, mint egy rétes tészta. A kettő között mondanám, a kétfajta tészta között. És akkor ebből két szipót formálunk, és pihentetjük legalább egy fél óra hosszát, de még tovább sem árt. Kinyújtjuk 3 mm vékonyra, és dereje metszővel 10 cm nagyságú lapokat szabunk belőle. A lapok belsejébe szintén teszünk két vágást, amin áthúzzuk a végeket. Ettől lesz egy ilyen kicsit kanyargós, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam.
Ettől lesz az az érdekes,
igen,
formája.
Igen, a formája, így van. És ezt is forró zsiradékba, először fedővel letekarva, mindkét oldalát ropogósra sütjük, és szűrőlapáttal szedjük ki mint minden fánkot, ugye, és ezt is tegyük rá egy konyhai törlőpapírra. Már ő azt írja, hogy melegen vaníliás porcukorra meghintjük, én azt tapasztaltam, hogy meg kell várni, hogy meghűljön, mert kicsit rácsomósodik a cukor. Na most itt már 3 fánk receptet mondtam el, ahova csak tojás sárgája kell. Ismét felhívnám arra a figyelmet, hogy rakjuk el a tojás fehérjét fagyasztóba, és akkor legközelebb fel tudjuk használni. Éppen a Horváth Ilonka könyvében van egy fehér piskóta, amihez csak tojásfehérje kell. Tehát ez az ő receptje, és akkor mindjárt az én receptemet is elmondom.
Szalad az idő, szerető, tegnap még a térrel lógott kint a brigád, titkon fújtunk füstbarikán, 10-ből 8 meg épp alig állt, a bortól mint kidőtt. Telik az idő, drága teremtő, hova tűnt a sok haver, a régi csapat, a házmester, aki úgy kiakadt, a srác kinindult, él igazabb, s a nagy betűs nő. Fura ez az arc, ismerős, de nem a tükör, felelős. Mind az én, amit látsz, ősz hajszál, pár méránc átmutazó. Minden egyes ember és hiddel, hogy így van ez jól. Sors, ha írva van, amolyan,
ismerős, de nem a tükör felelős. Mind azért, amit látsz, ősz hajszál, bár néhánc átutazó. Minden egyes ember is hittem, hogy így van ez jó.
Kedves hallgatóink, folytatjuk gasztronómiai műsorunkat, amelyben ma a fánkokról hallhatnak. Az előzőekben már több fánk receptje is elhangzott, de Süye Károlyné Klárika saját receptjét még nem hallhattuk, ez következik most.
Az én receptemben több liszt van, de hasonló az arány. Tehát 1/2 kiló liszt, 5 tojás sárgája, 1 tojásnyi vaj, ez körülbelül 5 deka, 1 tojásnyi porcukor, ez szintén olyan 4-5 deka, kevés só, tejföl, ehhez 3 evőkanál rumot ér, és ugyanúgy olaj a sütéshez. Nem szoktam zsírba sütni a fánkot, de állítólag nagyon jó abba is. Tehát ugyanúgy a lisztet tálba szitáljuk, közepére rakjuk a többi hozzávalót, és annyi tejföllel, hogy jó gyúrható tésztát kapjunk, alaposan kidolgozzuk. Ezt 3 cipóba szoktam meggyúrni, és akkor körülbelül ezt is egy 1/2 órát pihentetjük. Késfok vastagságúra nyújtjuk, dereje metszővel rombusz alakúra vágjuk. Én 6x6 centisre szoktam ezt. Van egy ilyen 6 centis vonalzóm, és akkor biztos egyforma lesz. Legfeljebb a szélekről lekerül az a pici kis hulladék. Ennek is a közepét átlósan bemetszük, és az egyik csüskét áthúzzuk a nyilláson. A zsiradékot ugyanúgy felmelegítjük, és amit már mondtam, kipróbáljuk, hogy elég melege, ezt rakjuk túl tele az edénybe, és hogy legyen hely a növekedésre, amikor az egyik oldala megsült, akkor megfordítjuk, és ugyanúgy konyhai papírtollőre kiszedjük. Ugyanaz a módja a továbbiakban, hogyha meghűl, akkor porcukrozzuk vaníliás porcukorral, és bármilyen savanykás lekvárt adhatunk hozzá, de azért legfinomabb a sárga barack. Hát ez, amit már amikor mondtam a húsos leveseket, bármilyen húsos leveshez másodikként egy tartalmas ebédet adtunk. És említettem már ugye azokat a fánkokat, amiket lehet látni interneten, televízióban. Ezeket is érdemes kipróbálni, mert főleg a szalagos fánk az elég időigényes, mire kidolgozzuk. A csőröge az nem igényel annyi energiát az embertől. Én mondom, kipróbáltam ezt az aludteljes fánkot, nagyon finom volt, és nem egy túlzottan nagy mennyiség ez, ami elkészül belőle, és ezt csak kanállal kell szaggatni, mert az aludtejtől egy kicsit lágyabb a tésztája, és hát olyan, mint egy kis egérkék, olyanok lesznek belőle. Virágfákot is kipróbáltam már, az is nagyon jó. Most az egyik receptnél említettem, hogy citromhéjat is tehetünk bele. Hát nem rontja el a citromhéj a csüröge fánkot sem, abba is alkalmazhatjuk azért. Még azt szeretném elmondani, érdekességként, ugye, hogy most hosszú volt a farsang időszaka, hogy a görög katolikusoknál és a római katolikusoknál egy picit elválik a böjt kezdete. Nálunk most ez február 26-ig tart, a vajhagyó vasárnapnak hívják a görög katolikusoknál, és nálunk a hétfő a szigorú böjt, nem a szerdai nap. Hétfő az teljes hús és állati termék megtartóztatás, se tej, se tojás, semmi. Ilyesmi, tartjuk a böjtöt, és a római katolikusoknál pedig ugye hamvazó szerdával kezdődik. Ott úgy van, hogy húshagyó kedd és hamvazó szerda, ez március 1-ére fog esni most. Ez egy jó hosszú, van, amikor rövidebb, mert a húsvéti időszak a hol járásához kapcsolódik. Ugye mi így szoktuk tartani a böjtöt. Hát legközelebb majd böjti ételeket fogok elmondani.
Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, bátran próbálják ki az elhangzottakat. Kellenének köszönöm szépen, hogy ma is itt volt velünk.
Én is köszönöm, jó főzőcskézést kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották, akivel a szalagosfánk és a csörögefánk elkészítéséről beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13:05-től és vasárnap 8:05-től ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A pápa fogadta a Nobel békedíjas venezuelai politikust Maria Corina Machado-t. Az ENSZ palesztin menekültügyi szervezetének főtitkára nyilatkozott a pápai audienciáról, Gázáról és a félrefordulás áráról. Különleges jubileumi év teljes búcsúval Szent Ferenc halála 800. évfordulóján. A pápa fogadta a Nobel békedíjas venezuelai politikust Maria Corina Machado-t. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a politikust és aktivistát, aki korábban a venezuelai nemzetgyűlés tagja volt, és 2025. októberében neki ítélték oda a Nobel békedíjat. A pápai audienciára 10 nappal Nicolás Maduro elnök és neje Cilia Flores elfogatása után került sor, amelyet Caracasban hajtottak végre az USA abszolút eltökéltség fedő nevű katonai akciója keretében. A kábítószer kereskedelemmel és terrorizmussal vádolt Madurót jelenleg az Amerikai Egyesült Államok egyik leghírhettebb börtönében, a brooklyni Metropolitan Detention Centerben tartják fogva. A venezuelai politikus és emberi jogi aktivista Machado vezeti a Vente Venezuela nevű jobb-közép pártot, mely mindig ellenállt a Maduro kormánynak. A politikus elmenekült az országból, és decemberben Oszlóba utazott, hogy átvegye a rangos kitüntetést. Ezen a héten, miközben Venezuelát Delcy Rodríguez ideiglenes elnök vezeti, és egy olyan átmeneten dolgoznak, amit a nemzetközi közösség támogat, a napokban érkezett a hír, hogy szabadon engedtek néhány politikai foglyot, a Nobel-díjas aktivistát Washingtonba várják, hogy találkozzon Donald Trumppal, amint azt az amerikai elnök közölte. 14. Leó pápa, aki hétfőn fogadta Machado-t, már január 4-én vasárnap az úrangyala elimádkozásakor elmondta, aggodalommal követi a venezuelai fejleményeket. Mint ismeretes, az elnök elfogatásakor mintegy 80 venezuelai és kubai katona és polgári lakos vesztette életét.
Il bene dell'amato popolo venezuelano
A szeretet venezuelai népjava minden egyéb szempontnál előbbre való, szögezte le Leó pápa. Ez ösztönözzön arra, hogy leküzdjék az erőszakot, valamint kezdeményezzenek igazságos és békés utakat, garantálva az ország szuverenitását és biztosítva az ország alkotmányában rögzített jogállamiságot, tiszteletben tartva minden egyes személy emberi és polgári jogait, azon fáradozva, hogy együtt építsék az együttműködés, a stabilitás és az egyetértés békés jövőjét, különös figyelmet fordítva a legszegényebbekre, akik a nehéz gazdasági helyzet miatt szenvednek.
Per questo prego, e vi invito a pregare.
Leó pápa azért imádkozik, és arra kérte a híveket, hogy imáikat ők is bízzák Venezuela patrónája, a koromotói szűzanya, valamint Szent José Gregorio Hernández és Szent Carmen Rendiles nővér közbenjárására. Ezt a felhívását Leó pápa megismételte január 9-én a Szentszéki Diplomatákhoz intézett beszédében, amikor Venezuelára utalva egy olyan társadalom építésére buzdított, amelynek alapja az igazságosság, az igazság, a szabadság és a testvériség, hogy így kijussanak abból a súlyos válságból, mely évek óta sújtja az országot. Ezzel együtt arra szólított, hogy tartsák tiszteletben a venezuelai nép akaratát, biztosítsák az emberi és polgári jogokat mindenki számára, valamint a stabilitás és az egyetértés jövőjét építsék.
Az ENSZ palesztin menekültügyi szervezetének főtitkára nyilatkozott a pápai audienciáról, Gázáról és a félrefordulás áráról. Beszéltünk a szervezet tevékenységéről, és arról is, hogy mi történne, ha megakadályoznák ebben. Filip Lazzarinit, az Egyesült Nemzetek Szervezete palesztin menekülteket segélyező és munkaügyi hivatalának főbiztosát január 12-én hétfőn fogadta audiencián 14. Leó pápa. Ezt követően az ENSZ képviselő a Vatikáni Rádiónak nyilatkozott a találkozóról, valamint a palesztin humanitárius válságról és a félrefordulásra hajlamos világ erkölcsi felelősségéről. Lazzarini kifejtette, hogy a Szentatyával folytatott megbeszélésen a Gázában, a Ciszjordániában és a Kelet-Jeruzsálemben gyorsan romló helyzetre, valamint a megoldás semmilyen jelét nem mutató konfliktus tágabb regionális következményeire összpontosítottak. Hozzátette, hogy a párbeszéd középpontjában az ENSZ palesztin menekültügyi szervezetének helyszíni szerepe állt. Beszéltünk arról, hogy mit jelentene, ha az ügynökség működése hirtelen megszűnne Gázában vagy Ciszjordániában egy életképes alternatíva hiányában. Rámutatott, hogy egy ilyen alternatíva csak cselekvőképes és felhatalmazott palesztin intézmények formájában valósulhatna meg. Az Egyesült Nemzetek Szervezete palesztin menekülteket segélyező és munkaügyi hivatalát több mint 70 évvel ezelőtt hozták létre ideiglenes intézkedésként, humanitárius hídként, azzal a céllal, hogy csak a politikai megoldás megtalálásáig működjön. Lazzarini szerint a szervezet folyamatos fennállása nem intézményi kudarc, hanem a politikai akarat hiányának bizonyítéka. A tagállamok közös meggyőződése az volt, hogy mindössze néhány évre lesz szükségük a konfliktus megoldásához. Ha a hivatal ma is létezik ideiglenes, mégis tartósan fennálló szervezetként, az azért van, mert több mint 7 évtized alatt a nemzetközi közösség nem volt képes tartós politikai megoldást találni a palesztin nép nehéz helyzetére és az izraeli-palesztin konfliktusra. Az idő múlásával az ügynökség megbízatása formálódott. Az elmúlt évtizedekben a hivatal elsősorban az emberi fejlődést elősegítő szervezet volt, amely azt biztosította, amit egy állam általában nyújtana a lakosainak, oktatást és alapellátást. A szervezet megpróbálta a normalitás érzését biztosítani, még ott is, ahol a jogok és a lehetőségek korlátozottak. Attól függően, hogy hol élnek a palesztin menekültek, előfordulhat, hogy megakadályozták őket a megélhetésük biztosításában, mutatott rá az ENSZ képviselő, hivatkozva a Libanonban régóta fennálló korlátozásokra és a Gázára kivetett blokkádra. Ez fokozta a függőséget, különösen a humanitárius válság kibontakozása során, és ez a felelősség hatással van az ember méltóság érzetére. Ugyanakkor sok palesztin menekült rendkívül büszke a szervezet által biztosított oktatási rendszerre. Lazzarini hangsúlyozta, hogy az oktatás érintetlen maradt. A földet elvették, a házakat elvették, de az oktatást soha, de soha nem vették el. Mindig is a büszkeség és a jövő reménye volt, állapította meg az ENSZ képviselő. Tekintettel az elhagyatottság érzésére az egyház támogatása a szenvedő palesztinoknak különleges jelentéssel bír. Ez a szolidaritás üzenete a palesztinoknak, akik már most úgy érzik, hogy a nemzetközi közösség hátat fordított nekik, hangsúlyozta Lazzarini. Ez egyben a remény üzenete is a régió kisebbségei számára.
A szervezet szerint ez a támogatás gyakorlatias is. Meg kell védenünk a működési terünket, összegezte az ENSZ képviselő. Biztosítanunk kell, hogy a megoldás részének tekintsenek minket a jövőbeli palesztin intézmények építésének egyik eszközének. Ha ezt nem tesszük meg, nem látom, hol lesz remény, zárta a Vatikáni Rádiónak adott interjúját Filip Lazzarini, az ENSZ palesztin menekültügyi szervezetének főtitkára.
Különleges jubileumi év teljes búcsúval Szent Ferenc halála 800. évfordulóján. Az apostoli penitenciária ez év január 10-én szombaton kelt, a Szentatya döntésével született dekrétumával elrendeli, hogy 2026. január 10-től 2027. január 10-ig különleges Szent Ferenc jubileumi évet tartsanak halála 8. centenáriuma alkalmából teljes búcsú elnyerésével a Szent Ferenc család tagjai és minden hívő számára. Őrizzétek meg Ferenc atyánk és testvérünk emlékét, annak dicséretére és dicsőségére, aki naggyá tette őt az emberek között, és megdicsőítette őt az angyalok között. Imádkozzatok érte, ahogyan halála előtt kérte tőlünk, és imádkozzatok hozzá, hogy Isten osztozzon velünk szent kegyelmében. Szól Illés testvér körlevele Szent Ferenc haláláról minden ferences rendtartománynak. Míg a nemrég véget ért 2025-ös rendes jubileum kegyelmi gyümölcsei még mindig jelen vannak és hatásosak, amelyben mindnyájan arra nyertünk buzdítást, hogy ennek a soha meg nem csaló reménynek legyünk az arándokai, íme most irreális folytatásként egy új alkalom is adódik jubileumra és megszentelődésre. Asszisi Szent Ferenc földi életből a mennyei hazába való boldog átmenetének 800. évfordulója. Az utóbbi években más fontos jubileumok is kapcsolódtak Asszisi Szentjének alakjához és művéhez. A greccsói első betlen létrehozásának és a teremtmények éneke szerzésének 800. évfordulója, amely a Laverna hegyen szinte egy új Golgotán történt 2 évvel halála előtt. 2026 azonban minden korábbi ünneplés tetőpontját és beteljesedését jelenti, valóban Szent Ferenc éve lesz, és mindannyian arra kaptunk hivatást, hogy szentekké váljunk a mai világban, hogy a Szeráfi pátriárka példáját kövessük. Ha csodálatosan igaz, hogy nem adatott más név az ég alatt az embereknek, csak Jézus Krisztus az emberiség megváltója, akkor ugyanilyen rendkívüli módon igaz, hogy a 12. és 13. század között az úgynevezett szent háborúk, a szokások lazasága és a félreértett vallási buzgalom korában világra született a nap, ahogy Dante írja, Ferenc, aki egy gazdag kereskedő fiából szegényé és alázatossá vált. Igazi alter Krisztus a földön, aki az evangéliumi élet kézzelfogható példáit és a keresztény tökéletesség valódi képét mutatta a világnak. Korunk nem sokban különbözik attól, amelyben Ferenc élt, és pontosan ennek fényében tanítása talán még érvényesebb és érthetőbb ma, szól a penitenciária dekrétuma. Amikor a keresztény szeretet elsorvad, a tudatlanság rossz szokásként terjed. Amikor valaki a népek közötti harmóniát magasztalja, azt inkább önzésből, sem mint őszinte keresztény szellemből teszi, amikor a virtuális elsőbséget élvez a valóssal szemben, amikor a társadalmi viszály és az erőszak a mindennapi élet része, és a béke egyre bizonytalanabbá és távolibbá válik, akkor Szent Ferenc éve ösztönözzen mindenki saját képességei szerint, hogy kövessük Assisi szegénykéjét, hogy amennyire csak lehet, Krisztus példáját kövessük, és ne üresítsük ki az éppen eltelt szent év elhatározásait, és így a remény, amely zarándokként látott minket, alakuljon át most a tevékeny szeretet buzgalmává és hevévé. Én ebben szeretném tudni, hogy szeretitek-e az Urat, és szerettek-e engem, az ő szolgáját és a tiéteket. Megteszitek-e ezt nevezetesen, hogy soha ne legyen a világon olyan szerzetes, aki annyit vétkezett, amennyit csak vétkezhetett, és miután a szemetekbe nézett, ne távozzon irgalmas megbocsátásotok nélkül, ha kéri azt, ahogy a Szent írta egyik levelében. Ezekkel a rendkívüli szavakkal Szent Ferenc nem csak vigasztalást és tanácsot ad egy névtelen szerzetes társának, hanem mindenek előtt az irgalmasság alapvető fogalmát vázolja fel és hangsúlyozza, amely elválaszthatatlanul összefügg a megbocsátás és a búcsú fogalmával. És pontosan egy búcsút, a jól ismert Assisi bocsánatot, vagy porciunkol a búcsút adott harmadik Honorius pápa kiviteles kiváltság révén közvetlenül Ferencnek, azok számára, akik gyónás és szentáldozás után augusztus 2-án meglátogattak egy Assisi közelében található 800 évvel korábban egy kis földrészecskén épült ősi templomot, innen ered a porciunkol a név. Ugyanazzal a nagylelkű lelkesedéssel és örömmel, amellyel a Szent, miután látta, hogy Krisztus helytartója meghallgatja imáját, ami aztán a porciunkból a felszentelésekor jelenlévő tömegre áradt, amikor bejelentette a megadott kegyelmet, őszentsége 14. Leó pápa, hitünk és örömünk minisztere, szolgálja elrendeli, hogy 2026. január 10-től, a rendes jubileumi év végétől 2027. január 10-ig hirdessük meg Szent Ferenc különleges évét, amelyben minden hívő keresztény Assisi szentjének példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A kitűzött célok tökéletesebb megvalósítása érdekében az apostoli penitenciária a pápa akaratával összhangban kiadott jelen rendelettel Szent Ferenc éve alkalmából teljes búcsút ad a szokásos feltételek, szentségi gyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékaira végzett ima mellett, amelyek a purgatóriumban lévő lelkekért is alkalmazhatók engesztelős formájában, először is a Ferences család első, másod, harmadik rendi és világi tagjainak, továbbá a megszentelt élet intézeteinek, az apostoli élet társaságainak, valamint a hívek férfi és női nyilvános vagy magánegyesületei tagjainak, akik megtartják Szent Ferenc reguláját, vagy lelkiségéből merítenek ihletet, vagy bármilyen módon folytatják karizmáját, végül pedig minden hívőnek, megkülönböztetés nélkül, akik bűntől megtisztult lélekkel részt vesznek Szent Ferenc évében azáltal, hogy zarándoklat formájában ellátogatnak a világ bármely részén található Szent Ferencnek szentelt, vagy bármilyen okból hozzá kapcsolódó ferences kolostor templomba, vagy Isten tiszteleti helyre, és ott áhítattal követik a jubileumi szertartásokat, vagy legalább megfelelő időt töltenek, áhítatos elmélkedéssel és imákkal fordulnak Istenhez, hogy Szent Ferenc példáját követve keresztény szeretet érzése ébredjen fel szívükben az emberek iránt, valamint a népek közötti egyetértés és béke őszinte kívánsága, amelyet a mi atyánkkal, a hitvallással, valamint a boldogságos Szűz Máriához, Assisi Szent Ferenchez, Szent Klárához és a ferences család összeszentjei intézett fohászkodásokkal zárnak. Az idősek, a betegek és az őket gondozók, valamint mindazok, akik súlyos okok miatt nem tudják elhagyni otthonukat, továbbra is teljes búcsút kaphatnak, feltéve, hogy feloldozást nyertek minden bűnükből, és szándékukban áll a lehető leghamarabb teljesíteni a három szokásos feltételt, ha lelkileg csatlakoznak Szent Ferenc évének jubileumi ünnepségeihez, imáikat, fájdalmaikat vagy életük szenvedéseit felajánlva az irgalmas Istennek. Az isteni kegyelem elnyerése, e lehetőségének megkönnyítése érdekében az egyház kulcsainak hatalma által a penitenciária határozottan kéri az összes papot, mind a szerzetes, mind a világi papokat, akik rendelkeznek a megfelelő fakultásokkal, hogy készséges, nagylelkű és irgalmas lélekkel álljanak rendelkezésre a kiengesztelődi szentségének kiszolgáltatására. Ez a határozat Szent Ferenc évére érvényes. Tekintettel minden ellenkező értelmű rendelkezésre kelt Rómában az apostoli penitenciária székhelyén 2026. január 10-én az Úr keresztsége ünnepének vigíliáján.
Dolce sentire come nel mio cuore
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Elmúlt az éj, a göncöl szekér valahol messze jár. Beköszönt már az ablakon az első napsugár. Csörgött az óra, felülök, picit még álmosan. A reggeli csöndben e néhány perc legyen a tiéd, uram. Éjszakát, az üdítő pihenést. Köszönöm még a reggelt is, a könnyű ébredést. Tudom, uram, hogy minden nap új esélyt jelent. Szeretném, ha béke lenne odakint s idebent. Felajánlom most neked a nap minden pillanatát, minden örömét és minden bánatát. Adj szorgalmat, adj türelmet, adj szeretetet, hogy úgy szolgáljak, ahogy csak lehet.
nap verse.
Csanád Béla, tél. Midőn a hó, a jég, a fagy, s szívbéli tél riaszt, csak a végtelen szeretet lángja adhat vigaszt. Figyeld a téli fát, belől nem halt meg a remény, álmában lombokat növeszt, s rügyet az ághegyén. Őrzi teremtő vágyait, mely gyümölcsöt terem, s kitör belőle új tavasz virága, hirtelen.
Csanád Béla Tél című versét Albu Erzsébet előadásában hallották. Csanád Béla költőműfordító teológus egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. 1990-ben hunyt el.
Imája.
Add, Uram, hogy szívemet hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a javulás szent föltételével állandóan tápláljam. Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellentmondás nélkül. Tedd, hogy szegény legyek minden levertség nélkül, tiszta legyek sérelem nélkül, türelmes, zúgolódás nélkül, alázatos színlelés nélkül, vidám, pajkosság nélkül, megfontolt, nehézség nélkül, féljek tőled kétségbeesés nélkül, igazmondó legyek kétszínűség nélkül, jót cselekvő, elbizakodás nélkül, fele barátomat megintsem büszkeség nélkül, épülésére szolgáljak jóval és példával, képmutatás nélkül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2,
Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!